történetbe, vagy egy esetbe összefoglalni, utána úgy kijönnek a rímek, és utána le is írom azt a verset. Persze egy igazi költőnek ez nem így nem ilyen tudatosan megy, de azért föl lehet venni állomásokat. De ugye mondjuk, hogy elkészítek egy házat, akkor hogy milyen legyen a ház, kinek készítem a ház, és aztán elgondolkodom azon, hogy hány emeletes legyen, meg hogy nézzen ki, hogy legyenek a szobák kialakítva, aztán csinálok egy tervrajzot, és aztán kezdem el építeni a házat. Tehát föl lehet lenni egy folyamatot. Ezeket a folyamatnak a különböző állomásait az isteni teremtésben úgy hívjuk, hogy szférák. És ezeknek a széráknak a képmását Isten bepecsételte az emberi lélekbe is. Ugyanazok a szférák, a folyamatnak az állomásai, amelyek megtalálhatók ebben az isteni, ennek az isteni energiának a teremtési folyamatában, ugyanezek az állomások és szférák megtalálhatók a lélek energiájának a külvilág felé való megnyilvánulásaiban. Miért volt ez jó? Miért csinálta azt, hogy gyakorlatilag az ember tükörképe az isteni tükörképe legyen, vagy az isteni teremtés tükörképe legyen? Miért teremtette Isten a saját képmására az embert? Azért, mert ezáltal akarta, hogy mi az értelmünk által közelenni tudjunk hozzá. Ahogy Salamon király a példabeszédekben írja a Bibliában, mi pszori a hazeloká, a saját húsomból látom meg Istent, mi azt jelenti, hogyha én megértem a saját lelki folyamataimat, a saját lelki működésemet, akkor ezáltal meg tudom érteni az isteni működését, vagy pontosabban az isteni működését, azt a működést, ami a világgal kapcsolatos. Isten világgal kapcsolatos működését. Tehát akkor én nekem foglalkoznom kell a én lelki felépítésemmel is, mert azokat a szinteket, amelyeket föl fogok fedezni a saját lelkemben, azok alapján én tudom majd érteni, vagy értelmezni különböző isteni szinteket is. És ezeket hívjuk a szféra rendszernek, amelyekről majd fogunk tanulni a későbbiekben. Tehát ez három példa, az egyik a teremtésről, a másik az emberi, a harmadik az emberi lélekről, és a középső pedig, a középső példánk a tudósra és az óvodásokkal pedig az Isten és az emberi kapcsolatról. Ezek három olyan kiragadott példák, amelyek a kabala irodalmában nagyon sokszor szerepelnek, és amelyek talán jól szemléltetik azt, hogy a kabala hogyan mutat rá mondjuk egy mélyebb gondolatra egy-egy folyamat, vagy egy-egy megnyilvánulás mögött. Egy mélyebb gondolatra a teremtés folyamata mögött, egy mélyebb gondolatra a parancsolatoknak a megtartása mögött, és egy mélyebb gondolatra az ember és Isten kapcsolatának, vagy az emberi léleknek a felépítése mögött. Hát ezek röviden a példák, amiket elfelejtettem volna mondani. Van esetleg kérdés ezekkel kapcsolatban? Vártam, mert mindenki egy kicsit rákódott, de tessék nyugodtan. Mindenki értett minden? Vagy mindenki értett mindenki, vagy nem értett, vagy semmi sem értett. Igen? Miért van erre, mindjárt rá fogunk térni? Van esetleg kérdés a példákkal kapcsolatban, amit említettünk? Jó, ezek lehet, hogy akik először hallották ezeket, egy kicsit tömör és tömény, de fogunk ezzel még foglalkozni. Igen? Igen. Igen, a kérdés nagyon jó. Természetesen nők, férfiak egyaránt Isten teremtményei. Sőt, a kabala szerint, amikor Isten megteremtette az embert, akkor először egyszerre teremtette nőnek és férfinak, tehát egy ember volt, aki egyszerre volt nő és férfi, és ez csak később lett külön választva. Tehát ugyanezek a szintek megvannak egyaránt nőkben és férfiakban. Az, hogy a parancsolatok között különbség van férfiak és nők között, hogy vannak bizonyos parancsolatok, amik csak férfiakra, és vannak bizonyos parancsolatok, amik csak nőkre vonatkoznak, tehát például itt van mondjuk a rituális tisztaságnak a parancsolat, ami csak nőkre vonatkozik. Ez azért van, mert miután Isten ketté választotta az embert férfiak és nők, mégis van egy bizonyos alkati különbség férfiak és nők között, és ezért ehhez igazodnak a különböző parancsolatok. De alapjában véve minden parancsolat mindenkire vonatkozik, és azok által a parancsolatok által, amelyek férfire vagy a nőre vonatkoznak, lehet Istenhez kapcsolódni és közelebb kerülni természetesen. Igen? Igen.
Eddig mindig gondoltam, hogy egyszerűen szeretette valami erőt, energiát, fogadást, nem tudom, meg nem tudom, hogy ő szeretette, nem miért szeretette, de ebben van, és ez működik. Úgy, ahogy működik. Nem tudom, hogy hol van Isten ebben a világban, nem találom, hogy neki újra is nem meg kell teremteni az emberek. Vagy a világot, vagy jól működik.
Jó, megpróbálom egy példával. Képzeljük el, hogy mert valóban ugye abban teljesen igazad van, hogy ugye a Biblia azt írja, hogy Isten megteremtette a világot, és aztán nincs írva, hogy aztán megint megteremtette, megint megcsinált az állatokat, meg a növényeket, hanem az úgy tűnik, hogy van. Arra már találunk utalást a Bibliában, hogy Isten felügyeli ezt a világot, és néha beleszól, meg úgy intézi a dolgokat, hogy azért ott működjenek. De itt most egy kicsit próbáljuk meg ezt elvonatkoztatni attól a történettel, amit mi a Bibliában első nálézésre olvasunk. Egy példával élve olyan ez, mint amikor levetítenek egy filmet. Akkor ebben a filmben ugye egymásra épülő történések jönnek. És úgy tűnik, hogy, tehát hogy mondjam, a filmben mondjuk egy kis rövid film, ahol én elkezdek mozogni, és akkor először vagyok én. Vagy nézzük, ahogy mondjuk lenne egy film arra, hogy én fölnövekszem. Akkor először megszülettem, és te már vagyok, csak növekednem kell, ugye? Akkor én már nem vagyok, nem volt a filmnek egy része, amíg nem voltam, és aztán van, ahogy vagyok. És aztán elkezdek növekedni. Ha megnézzük, akkor hiába tűnik úgy, hogy én vagyok, meg közben növekszem, meg változom, de a filmet azt rávetítik egy vászonra. Minden pillanatban egy kép oda van vetítve. És ha nem lenne oda vetítve a kép, akkor nem csak az lenne, hogy megszűnnék, és ott szűnnék meg, ahol voltam mondjuk 10 évesen, hanem nem lennék egyáltalán. Érted? Tehát, hogy két dolgot kell összeegyeztetni. Van az egyik oldalról, hogy egyáltalán létezünk. És ez a létezés az, amire azt mondom, hogy folyamatos, és minden pillanatban megismétlődik. A létezésen belül pedig van egy folyamatos fejlődés, mondjuk, ami elindult azzal, hogy Isten létrehoztak azokat a formákat, amiket mi ismerünk, ember, állat, növény, blablabla, és ezek maguktól aztán tovább fejlődünk. De ez két külön dolog, hogy a Bibliában mire építjük. A Bibliában, ha ismerjük a teremtés történetét, akkor a Biblia első mondata azt mondja, hogy Brésit barádo kimetes a májmetáret, először teremtett az örökkel az eget és a földet, és aztán pedig egyszer azt mondja, és volt sötétség, és akkor lett világosság, és azért. Úgy tűnik, mint hogyha az első mondat az valami külön történetlen, és utána jönne egy részletezése egy történetnek. Az első mondat, amikor azt mondja, hogy megteremtett az eget és a földet, olyan, mint hogyha abban minden benne lenne. És a kommentárok valóban foglalkoznak ezzel, és azt mondják, hogy itt két külön dolog van. Van az első mondat, ez örökké van megteremtette. Mit teremtett meg? Az eget és a földet, ami jelképezi az egész létezést. Megteremtette a létezés fogalmát. És miután megteremtette a létezés fogalmát, utána ebbe a létezésbe különböző formákat teremtett. Sötétség, világosság, víz, szárazföld, emberek, állatok. Ezeket nem kell újra teremteni, mert ezek olyan formák, mint úgy képzeljük el, hogy van a festék, és aztán azt ráfe, és abból festek valamit. Miután megvan a festék, miután már akkor azt lehet formálni. Ez a festék, az alapanyag, vagy a maga a létezés az, amit Isten a kabala szerint minden piacban újra teremt. Tehát mondjuk ez a filmes példatányról szemléltető, hogy az egyik oldalról van egy folyamatos fejlődés, ami úgy tűnik, hogy épül valamire, épül arra a születésre, amikor én megszülettem, ahogy a filmben ez látszik. De ugyanakkor ott van az, hogy minden tudatban rá van vetítve erre a vászon egy kép, és ha megszűnne a vetítés, akkor dum, az egész megszűnne létezni. Nem csak 10 éves lennék, és nem jutnék el a 15-ig, hanem nem is voltam. Két. Csak egy sötét vászon van. Más kérdés esetleg? Igen? Sehogy. Hát ez a kérdés nem igazán tartozik a kabbalához. Ez inkább egy alapvető világnézeti kérdés, amiben nem a kabbaláról van szó, hanem a zsidóságról, ugye, vagy a Biblia történetével. De csak nagyon röviden, az evolúció az nem arról szólt, még egy dolgot tisztázni. Az evolúció nem arról szólt, még Darwinnál sem, hogy nincs Isten, hanem arról szólt, hogy Isten teremtette a világot esetleg, vagy van egy kiinduló pont, de nem úgy, ahogy a Bibliában le van. Mindenesetre vannak mindenféle magyarázatok. Például van egy olyan magyarázat, ugye a nagy kérdés, ez az 5000 év, és akkor mindig azt mondjuk, hogy 5 milliárd, vagy lehet, hogy az ott már 20, mert mindig ez elég gyakran változik, de hogy ez hogy szerintem. Van például egy olyan magyarázat, hogy a teremtés történetében azt olvassuk, hogy ki tudja azt, hogy mikor teremtette Isten az égi testeket? Valaki, aki esetleg olvasta a teremtés történetét. Jó, nem? Negyedik nap. A negyedik nap teremtett az égi testeket, és így nyilvánvaló a kérdés, hogyha nem volt nap, meg nem volt hold, meg nem voltak égi testek, akkor hogyan lehetséges, hogy voltak napok? Mitől voltak napok? Mert azt tudjuk, hogy ez volt a negyedik napok. Ezek szerint voltak, eddig is napok volt. Világosság, meg sötétség. És van egy olyan magyar, hogy a negyedik napig azt a világosság és sötétség nem egy 20, ezek a napok nem 24 órás napok voltak, hanem lehettek akár több millió éves napok is. Vagy világosság, sötétség folyamatok. Más véleményeket nem fogadják el, és azt mondják, hogy ahogy mondtam, a két dolog nem tér össze. Más kérdés? Hát akkor úgy összetér az evolúcióval a kabbala, hogy fejlődni kell. Ez teljesen nyilván. Jó. Ha nincs még kérdés, van esetleg még valakinek? Nincs kérdés, akkor még egy kicsit beszéljünk a kabbala történelmére. Egy-két fontos adatot, de nézzünk meg. Mégis valami legyen a kezünk, és aztán a végén majd azt is megnézzük, hogy miért tudunk hiszni mégis, hogyha ez ennyire misztikus és ezoterikus, és stb. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy a kabbalának a két alapköve, az egyik az a teremtés története a Bibliában, a másik Ezékiel látomása. Hát milyen kabbalisztikus könyvek vannak? A legfontosabb kabbalisztikus könyvek közül az első és a legősibb, az úgynevezett Széfer Jeszira, az alkotás könyve. Széfer Jeszira. Alkotás könyve, ami ismeretlen szerzőtől maradt ránk. És azt lehet, hogy ez a legezoterikusabb, vagy a legmisztikusabb, talán az összes kabbalisztikus működő. Ezt, ha elkezdjük, az egy szót nem fogunk érteni. Szóval nem is tudjuk félreértelmezni, mert teljesen halandzsának tűnik. És ez a mű, ez ilyen számmisztikával foglalkozik. Azt azért lehet belőle érteni, számos a kommentárokat elolvassuk hozzá. Van azt hiszem magyar fordításai, de az már még érthetetlenebb, mert olyas valaki fordította, aki németből, hiszem héberből németre lett egy 100 évvel ezelőtt, és aztán nemrég valaki lefordította ezt magyarra, tehát már az eredetihez sincs sok köze. Tehát ez a szép helyett. De van egy olyan hagyomány, hogy ez Ábrahámtól származik. Ábrahám a zsidó nép ősatjától, és az biztos, hogy ez egy nagyon ősi mű. A nyelvezetét, ha megnézzük, akkor itt olyan nyelvi fordulatok vannak, amik tényleg beleillenek egy 2500-3000 évvel ezelőtti nyelvvilágba. Tehát ez egy ilyen számmisztikával foglalkozik. Különben az egész szféra rendszer, ugye van 10 szféra, amikről majd ugye később szó lesz, amiket említettünk, az egész szféra rendszer ebben a Jeszira könyvben, Széfer Jeszirában alapszik, és aztán fejlődik tovább a későbbi művekben, és teljesül ki úgy, ahogy ezt most ismerjük. A következő fontos könyv a Sefer HaBahir, Sefer HaBahir. A Sefer hébre azt jelenti, hogy könyv, tehát ez mindig ismétlődni fog. HaBahir az azt jelenti, hogy a világosság könyve. Ezt ismerjük a szerzőjét, polgári időszámítás után az első században, egy Talmud, amúgy a Talmudban is említett talmudi bölcs, akinek jogi témákban is hozzászól a Talmudban. Őt úgy hívják, hogy Nehunya ben Hakana. Aztán a következő nagy mű, ami a legnagyobb mű, vagy a legalapvetőbb mű, az a Sefer HaZohar, Zohar könyve. Zohar azt jelenti, hogy ragyogás. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a Sefer HaZohar a hagyomány szerint a Rásbi, Rabbi Simon Bar Yochai. Rabbi Simon Bar Yochai. Simon Yochai fia írta, legalább az ő tanításain alapszik, aki az időszámítás előtt a második században élt, és amúgy a Bar Kokhba féle rómaiak elleni felkelésnek az egyik túlélője volt, és egy nagyon nagy talmudi bölcs, nagyon ismert talmudi bölcs, és ő az, aki Mironban, Izraelben van eltemetve, és akinek a sírjához minden évben tízezrek zarándokolnak. Tehát hozzá kapcsolódik ez a dolog, de mégis az érdekes, hogy először a napvilágot, ez a könyv, vagy mikor jutott el ez az emberekhez, 1380-ban. Volt egy rabbi, akit úgy hívtak, hogy Moshe Dilion, aki akkorban élt Izraelben, aki ezt a könyvet hozzájutott ehhez a könyvhöz, és ő volt az, aki által ez közismert lett, tehát itt több mint 1100 év telt el. Először nyomtatásban, még 200 évvel később, tehát abban az időben is volt még nyomtatás, 1560-ban nyomták ki ezt a könyvet először. Ahogy mondtam, a könyvnek a tematikája a most ismert állapotában az az, hogy a Biblia, a Tóra, Mózes öt könyvének a fejezeteire, a heti szakaszjára épül, és azoknak az, hogy azokhoz fűz egy ilyen kabbalisztikus kommentár. Azt hiszem 20-valahány kötet ez a Zohár, ez egy elég nagy mű, és vannak hozzá ugye kommentárok, a nyelve az arámi, ugye ez volt a beszélt nyelv abban az időben, a második században az ókori Izraelben, ez már a Talmudnak a nyelvezete is, és a hagyomány szerint Rabbi Simon Bar Yochai tanításán alapszik, de az ő tanítványa Rabbi Abba volt az, aki ezt leírta. Később lett elrendezve ilyen heti szakaszokhoz. Hát eredetileg ezek ilyen különálló tanítások voltak. Azt különben valóban tudjuk a Talmudból, hogy Rabbi Simon Bar Yochai tényleg egy ilyen misztikus ember volt. A Talmud szerint 12 évet volt egy barlangban, ahova a rómaiak elől menekült, és a Talmud azt mondja, hogy Rabbi Simon Bar Yochai és a fia Elazar Rabbi betemették magukat a földbe, egész nap tórát tanultak, kinőtt egy Szent János kenyérfa a barlangban, azt egyszer csak jött egy patak, és ezen éldegéltek 12 éven keresztül, tehát ez eléggé misztikus embernek kellett lenni. Ez a Zohárnak a könyve. A következő, aki már a középkori filozófusokhoz tartozik, lesz, ugye most már akkor a középkorról beszélünk, ez a Nachmanides, aki a Maimonides volt a kortársa, 1194-ben született, és 1270-ben halt meg. És neki nem egy könyve van, hanem ő egy kommentárt írt a Tórához, a Bibliához, Mózes öt könyvéhez, és ott előbb említett teremtés történetéhez fűz kabbalisztikus magyarázatokat, vagy kabbalisztikus fogalmakkal megtüzelt magyarázatokat, amelyek nagyon lényegesek. És aztán most beszéljünk még egy 400 évvel később, amikor elindul a kabbalának az a úgynevezett modern kora. Ramak, ez egy rövidítés, Rabbi Moshe Cordovero, aki egy eredetileg spanyol származású rabbi volt, és ő Szfátban élt. Az nagyon érdekes, hogy ez a ma használatos kabala műfajának a gyökere az abból a szádból jön, ahol ebben az időben, az 1500-as években egyszerre 15 vagy 20 olyan neves rabbi élt egy helyen, egy kis közösségben, akik borzasztó meghatározóak a mai napig a zsidóság szempontjából. Ugyanebben az időben élt ott ez a Ramák, Rabbi Moshe Cordovero, ott élt Joseph Caro, aki ugye a Shulchan Aruchot írta, ami a zsidó jognak az alapkódex, ma is használt alapkódexe, és ott élt a következő, a Yitzhak Luria, aki pedig azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a feltérképezője a mai kabbalisztikus rendszervilágnak. Meg visszatérve akkor, hogy Moshe Cordovero Ramák, ő neki a híresebb tökönyje is, mert a híresebb könyve az, hogy Pardes Simonim, a gránát almák ligete, ez a cím a könyvnek, és a Yitzhak Luria, a rövid nevén Ari, vagy Arizal, ő 1534-ben született, és 1572-ben halt meg, ő is Tváton élt, és ő neki nincsen könyve, ahogy említettem, hanem csak a tanításai maradtak fönn. A következő nagy lépés pedig a haszidizmus. A haszid irányzat kialakulása, amiről mindjárt egy kicsit bővebben fogunk beszélni. Ennek ugye a megalapítója az a Rabbi Israel Bar Shem Tova, Izrael rabbi a jó név őrzője, hogy röviden Best. 1698-ban született, és 1760-ban halt meg. Ő valahol Lengyelország és Oroszország határánál született, és onnan indult el gyakorlatilag a haszid irányzat, és terjedt szét egész Európa zsidóságát. Hát akkor most térünk rá arra, és itt érteni fogjuk akkor itt ezt a fejlődési folyamatot, hogy miért is tanulunk mi mégis kabalát, és itt erre az a válasz, hogy azért, mert eljött egy idő, amikor a kabalisták úgy vélték, hogy ezt ki kell adni ezeket a tanításokat, és az egyszerű emberekhez is el kell juttatni. Az első ember, aki ezen a véleményen volt, az előemlített Yitzhak Luria volt, és ezért is volt forradalmi az ő tanítása, aki azt mondta, mit van a Gálai Zajsza Hoffman, kötelességünk kinyilvánítani ezt a bölcsességet. És ő volt az első olyan kabalista, aki tényleg úgy tanította a kabalát, hogy nem egy embernek, hanem több tanítvány is volt egyszerre, és terjedt a kabala. Talán legalább a bölcsek között egy komolyabb terjedés indult el. Aztán, amikor megjelent a haszid filozófia, a haszidizmus, akkor ez tényleg egy egészen más dimenzióba lett helyezve, és akkor már arról lett szó, hogy a kabala már tényleg minden ember számára elérhető legyen, és ebben is egy folyamatot lehetünk felfedezni, ahogy a haszid dinasztiák, nemzedékek egymást követték, egyre egyszerűbben, és egyre közszemmel is érthetőbben írták le a kabbalisztikus fogalmakat. A haszid irányzat volt az, aki tovább vitte a 500 vagy 200 évvel korábban levő mondását az árinak, és tényleg mindenki számára elérhetővé akarja, hogy akarta tenni a kabbala fogalmait. Végül is a haszid filozófia, az egy olyan filozófia, ami kabbalisztikus fogalmakat ír le és magyaráz el úgy, hogy azok mindenki számára érthetők legyenek, és úgy, hogy abból valamilyen közvetlen hasznunk is legyen. Tehát ne csak megértsük, hogy hú, van egy ilyen szint, egy ilyen szél, és ez milyen szép, és milyen jó, hanem abból tényleg a mindennapi életben is le tudjuk vonni valamilyen tanulságot, és az önfejlesztésünkbe be tudjuk valahogy ezt építeni. Tehát gyakorlatilag ma azok, akik kabalával foglalkoznak, ezeknek a 95%-a, azzal akar, vagy 90%-a az hitelesen, azok azzal a kabalával foglalkoznak, ami a haszid filozófia által válik érthetővé. Megint csak azt a példát mondanám, hogy itt változott meg a kabalának a nyelvezete is. Mert addig, amíg a kabala az eredeti, a Zohárt megnézzük, ezeket az eredeti klasszikusokat megnézzük, a Zohár, a Széfé Szirá, ott a nyelvezet az valóban egy ilyen programozó nyelv volt. A haszid filozófia nyelve egy logikus, egy érthető, egy egymásra épülő fogalmaknak a nyelvezete, ami tényleg mindenki számára érthető. Hogy merészeltek ezek a haszidok, és ez az Arizal azt mondani, hogy merészelték, hogy ki kell nyilvánítani ezt a bölcsességet, amikor itt látjuk, hogy a Talmud azt mondja, hogy nem szabad, és hogy azok, akik oda bementek abba a ligetbe, azoknak nagy bajuk történt. Hát hogy merészeltek akkor így viselkedni? Erre két magyarázatot is adtak a haszid bölcsek. Az egyik magyarázat arról szólt, hogy van a király, és a királynak van egy nagyon kedves fia, az egyetlen gyermeke. Szóval egy gyermek megbetegszik, és minden orvos eljön világ minden pontjáról, hogy a király fiának megtalálja a gyógyszert. Senki nem tudja, hogy mi a betegség, és senki nem találja meg a megfelelő gyógyszert. Egészen addig, amíg el nem jön egy orvos, már mindent kipróbáltak, a gyerek már majdnem meghalt. És azt mondja az orvos, hogy van a királynak egy gyémántja, ami a koronájának a legkedvesebb gyémántja, és a gyermeket úgy lehet meggyógyítani, hogyha ezt a gyémántot levesszük a koronáról, és összetörjük, összehúzzuk, összekeverjük vízzel, beöntjük a király fiának szájába, és ezáltal egy kis csepp is abból a keverékből bekerül oda, akkor hát ha ezáltal föl fog gyógyulni. A királynak nem volt más választása, sőt, hát örömmel, ha feláldozta még ezt a legdrágább gyémántot is, csak csupán azért, hogy hát ha az egy csepp, ami be fog menni a gyermek szájába, az meg fogja őt menteni. A Hasid rebbék, a Hasid tanítók azt mondták ezt a példázatot, azt mondták, hogy a világ, az emberiség, illetve ezen belül a zsidó nép az olyan, mint egy test. Az első nemzedékek voltak a fej. És ahogy megyünk lejjebb a nemzedékekben, egyre lejjebb kerülünk, és a nemzedékek egyre nagyobb sötétségben vannak, nem azt mondja, hogy butábbak lennének, hanem egyre nagyobb szellemi sötétségben vannak, egyre kevésbé van tárul föl előttük az isteni jelenlét. És így a testek lassan, hogy egyre lejjebb kerülnek, egészen addig, amíg a messiás előtti időszakot, úgy hívjuk a messiás előtti nemzedékeket, hogy itt van szedem a siha, vagyis a messiás sarkai. Tehát egyre távolabb kerülnek, és egyre, ha azt lehet mondani, egyre betegebbek. És így a nemzedékek végén, amikor már nagyon beteg ez a királyfi, akkor Isten fogja az ő legdrágább gyémántját, a kabalának a tanait, azt összezúzza, összekeveri vízzel, hogy ez fogyasztható legyen, és beönti a gyerek szájába, és még akkor is igaz, többséget nem fogja érteni ez a gyerek, se készüljünk, hogy nem mindent fogunk érteni ezen a kurzuson. A többséget nem is fogja érteni a gyerek, mert az egy-két csepp, ami bemegy, és amit megért, az olyan erőt, és olyan energiát és biztatást fog neki adni, hogy ezáltal még túléli ezt a sötét korszakot, és képes még ez a sarok nemzedéke is Istennel kapcsolatba lépni. Ez az első példa. A másik példázat, amivel élnek, az az, tudjuk azt, hogy a kabala szerint, nem a kabala szerint, hanem a proféta szerint, a világnak a világ a teremtés 6 napjához és a 7. naphoz hasonlít. Ugye most vagyunk a 6. évezredben, minden 1000 év az egy nap, és így a 7. évezred az a messiási korszak, amikor aztán persze minden világossá válik, és Isten érezhetővé válik minden. Tehát ez a 7. nap, a 7. évezred a szombat. Van egy olyan halaká, hogy olyan szabály, olyan törvény, hogy a szombatra készült finomságokból már a szombat előtt péntek délután kóstolni kell egy kicsit. És egy kicsit érezzük a szombat finomságát. És azt mondják a haszi bölcsek, hogy ugyanígy van ez a kabala tanaival is. Hiszen a kabala tanai érezhetővé és láthatóvá fognak válni, amikor eljön a messiás, nem is kell őket tanulni, mert mindenütt láthatóvá válnak ezek a szintek és ezek a szférák. Miért tanuljuk ezeket most? Hogy egy kis ízelítőt kapjunk abból, ami majd akkor lesz, amikor eljön a messiás. Van egy olyan haszi mondás, hogy minek tanulni ezeket a szinteket, amelyek olyan érthetetlenek a egy egyszerű ember számára, alig-alig értsük őket, van egy olyan mondás, hogy azért van a ha miatt. Mit ez a ha miatt? Hogy amikor eljön a messiás, akkor azok, akik tanulták a kabala tanait, és a különböző szinteket, amikor meg fogják látni ezeket a szinteket, akkor azt mondják, aha, erről van szó. Én nem értettem pontosan azelőtt, de most már, hogy látom, most már be tudom azonosítani, hogy ez a szint, és az a szint, és az a szint. Tehát így fejlődött a kabala, és jutottunk el odáig, hogy a kabalát mindenki tanulhatja, és már nem ezoterika a kabala, még misztikus a kabala, még mindig misztikus filozófia, és de ugyanakkor filozófia is, tehát törni kell a fejünket ahhoz, és oda kell koncentrálnunk el, hogy megértsük, de ugyanakkor már nem ezoterikus, hanem mindenki számára elérhető. úgyhogy nem érem, hogy elindulunk ezen az úton, és egyre több dolgot fogunk majd megérteni. Van-e kérdés? Igen? Igen. Igen. A klasszikusokból nincsen fordítva, tehát olyan fordítás, amit tudnék ajánlani, és ami nincsen fordítva. Angolul van. Szerint, hogy angolul van olyan szép fejezeti rá, amihez magyarázat is van, kommentár is van fűzve, és egészen érthetővé válik. Későbbi művekből van fordítás, amit tudok ajánlani, az a zsidó tudományok öt kötete, amit a zsidó tudományok szabad egyetemén szoktunk használni tankönyvként, annak mindig ezek eljártanak 2-300 oldalas könyvek, ezeknek mondjuk a harmada az ilyen kabbalisztikus műveknek a fordítása, ezek között mindenféle kabbalisztikus mű van. Most ha már erre szó került, akkor itt érdemes még visszautalni Madonnára és az e fajta kabbalára, mert ugye azért azzal vigyázni kell, hogy nem mindenki, hogy nem minden, ami kabbalának neveztetik, az mindig kabala és mindig hiteles kabala. És még egy szóval kell kiegészítenem, hogy teljes legyen a kép. Ugye mert van azért az emberekben egy olyan kép, hogy a kabala azáltal varázsolni lehet, vagy valami természet fölötti, meg a haszid rabbik, azok csodarabbik, és azok már minden, valahogy a természet törvényei, vagy korlátai fölött járnak. A kabala nem arról szól, hogy mi hókusz-pókusz vagyunk, hogy XY, és valami csoda történik, hanem miért van az, hogy a kabala mégis összekapcsolódik a csodarabbikkal, vagy a természet fölöttiséggel. Mert ha tényleg valaki a kabalát tanulmányozza, és elmélyül a kabala tanaiban, és látja azt, hogy a fizikai lét mögött milyen szellemiség, vagy milyen mélyebb energia van, akkor a fizikai lét korlátai számára nem olyan korlátozóak. Ezt még egy egyszerű világi ember is meg tudja érteni. Ha minél földhöz ragasztabb valaki, annál nagyobb csapásként éli meg a fizikai csapásokat. Ha valaki számára az ő ebéde vagy vacsorája a legfontosabb része az életének, akkor ez borzasztóan éli meg, hogyha mondjuk ki kell hagyni egy ebédet vagy vacsorát. Ha valaki egy kicsit magasztosabb, vagy egy elrugaszkodottabb, földre elrugaszkodottabb, vagy szellemibb életformát él, vagy szellemibb élvezeteknek adja át magát, akkor mondjuk egy ilyen csapás, hogy nem nincs mit ebédelni, kevésbé fogja megviselni. Tehát egy kicsit ő is a fizikai korlátok felé emelkedik. Pláne ha valaki a kabalával foglalkozik, akkor elképzelhető, hogy a tér vagy az idő korlátai nem annyira korlátozzák őt, mint egy olyan embert, aki nagyon is korlátozza önmagát ezekkel a korlátokkal. Tehát azért vigyázzunk, hogy mindig hiteles kabalával foglalkozunk. Minden. Igen. Hát olyan kevés ember van, akinek nincs élettapasztalata, de úgy, hogy 40 éve. Ja, úgy igen. Sőt, amikor ugye én 14 évesen mentem ki külföldre, jesivába tanulni, talmudiskolába, és akkor, amikor 15 éves voltam, akkor a jesivába napi 3 órában tanultunk haszid filozófiát, vagyis kabalát. Aztán, amikor 16 évesen, már nem volt nekem elég, és akkor pluszba rátettem egy órát. És én azt gondolom, hogy mint egy 10 éves vagy egy kamasznak ez egy fantasztikus élmény, hogy egy ilyen dolgokba és ilyen mély filozófiába és gondolatvilágba lehet őt beavatni. Sokszor éppen ez az a kor, amikor el kell kezdeni, mert ezáltal lehet igazán ráhangolódni. Tehát ma nincsenek korlátok ebből a szempontból. Jó? Köszönöm szépen. Van esetleg még kérdés? Jó, köszönöm szépen. Akkor két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy akkor ezt mindenképp tartsuk meg, mert ezen van az, hogy melyik napokon lesznek az előadások. És a jövő alkalomra úgy fog történni, hogy minden alkalommal fogok készíteni egy kis kérdőívet, ami az előző előadásnak a fogalmait fogjuk megpróbálni tisztázni, majd kérek tőletek, hogy egy ilyen 5 percet töltsünk ki, és azt majd át is fogjuk közösen menni, hogy kicsit lássuk, hogy mennyire maradt meg bennünk, vagy mennyire értettük meg a dolgokat. Jó, hát köszönöm szépen a figyelmet. De akkor legalább van óra lenne.
Ez már nagy dolog. De most csak végtelen tudok, hogy esetleg
azt egy
szállalni.
És ezért. Majd adod, hogy
jól vagytok?
Jó.
Már úgy is?
Már úgy is. Átadom. Ilyen.
Egy óra rendet kaphatok?
Hogy?
Óra rendet kaphatok?
Mindjárt lemásolom. Kinek kell még óra rend? Akkor egy perces, akkor másolok. Húha, nem olyan nyitva van. És hol van a még egy kérdés, hogy nem jutott vissza hozzám Nagyon kérek mindenkit, hogy töltsük ki akkor a lapot, jó? Hogy...
Nem akarok hozzá, hogy nem egy. Elég,